Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Halhatatlan mozarti alkotás. A különböző Don Juan figurák forgatagából kiemelkedő Don Giovanni csendül fel a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombaton 7 órától a Bartók Rádióban.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora, amelyben jelen pillanatban Csatári Bence vezeti a műsort, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa, és ma esti vendégem pedig Takács Tamás, Emerton díjas és Máté Péter díjas énekes.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim!
Ha már Máté Péter, meg ha már egy kicsit a múlt, akkor én arra nagyon kíváncsi, Tamás, hogy egyik másik interjúban olvastam rólad, hogy mondtad, hogy téged a gyerekkorodban a jazz világa vett körül, főleg a szüleid miatt.
A szüleim, igen.
Ez egyfajta sziget volt az óceánban?
Igen, én egy fura családban nőttem föl, egy ilyen szegény, de értelmiségi család, nem hoch értelmiség, egyszerűen nem voltak alkotó művészek, apukám valami bankban volt dolgozó, érettségi, az akkor még számított, hogy érettségizett ember volt, és anyukám is érettségizett ember volt, és főleg apukám sportvonalon, sport őrült, tehát gyerekkorában, tinédzser korában evezős volt, aztán evezős edző volt a Fradiban. Akik ismerik a Fradi történetét, tudják, a Jackie bácsi, ő volt az én apukám, az egy korszakos valaki volt. Ő vezette be azt, hogy iskolákba bejárt, akkor ez még nem volt divat, iskolákba bejárt toborozni evezősöket, hogy na fiam, te szép magas vagy, tehát nem azt várta a klubba, hogy mikor jön le valaki, igen, hanem ő kiment. Ez addig nem volt divat. Ő hozta divatba azt, hogy ami ma már elterjedt, úgy mondják, nem jut eszembe a szakszó, de hogy összekovácsol, nem csak edzésre jártak a fiatalokkal, hanem elmentek moziba például.
Ez a team building, nem? Ez
igen, igen, tehát megnézték a Tűzszekerek című filmet, meg ilyesmi, tehát ami motivált egy csapatot, igen, ugye, mert az evezés egy nagyon különös sport, mert ott egyszerre kell mozdulni, levegőt venni, minden.
És az egyik sportág, nagyon kevés sportágok közül, ahol hátrafele mész a cél.
Igen, egyébként, és érdekes, egy ilyen, az mindig, már abban volt valamiféle ellenállás a szocializmus világában, ugye a szovjet világban, mert hogy az evezés az olyan, mint a lovasport, vagy egyetemi, angol egyetemisták, meg Oxford, Cambridge, az a proli ne evezzen, az inkább kajakkenúzzon, vagy ma is abban vagyunk jobbak, amiben
ez nincs. Igaz.
Tehát egy kicsit outsiderek voltak. Apukám nagyon nagy jazzista volt, ott kezdtük az egészet, hogy nagy jazzista volt. Anyukám az inkább a komoly zenébe is otthon volt, szeretett a modern komoly zenét, Bartók Béla, Stravinsky, ilyen is miket hallgattak otthon, akkor apám rögtön ráreplikázott, hogy ez mennyivel jobb lenne swingesen. Sokaknak a gyerekkora magyar nóta, ha déli, az is, ami nagyszerű, nagyra becsüljük, de az én ifjúságom nem a magyar nóta jegyébe telt, hanem Benny Goodman és Duke Ellington, és mit tudom én, Charlie Parker szellemében. Tehát az egyik legelső gyerekkori élményem, hogy fekszem a szüleim, bemegyek, ugye egy kisgyerek fél, még 3-4 éves vagyok, csak akkor bekúszok a apukám és anyukám közé, mert hogy sírok, mert egyedül félek, és akkor ők rádiót hallgatnak. Még megvan, máig is őrzöm, otthon van egy ilyen nagy telefunken, vagy milyen Philips rádiónk, és zöldiz, és akkor ment, hogy jazz over. Volt a Voice America, igen, Amerika hangján volt egy ilyen jazz over, és akkor Charlie Parker, alt saxofon, Dizzy Gillespie on trumpet, és akkor ezek úgy beivódtak nekem, és az első koncert pedig érdekes módon ilyen 6-8 évesen anyám honalá kapott, és megnéztük a Bartók Bélától a kékszakálú herceg várát, ami elég kemény eledel, mai szemmel, de ők ezekbe otthon voltak. Én így nőttem föl.
Megkaptad akkor a kiképzést. Mert
olyan kiképzést kaptam, hogy később, mikor haverokkal összeültünk, és mondták, hogy a Beatles-től eljutottak egészen Charlie Parkerig, vagy John Coltrane-ig, akkor mondtam, hogy hát én ott kezdtem. Aztán eljutottam egész a Beatles-ig, de én előbb hallottam Parkert, mint Beatles-t.
Említettél itt a magyar nótát, de nem teljesen magyar nótát, de népdal volt az a dal, amit énekeltél, elvileg.
A népdal az egy későbbi, érdekes, igen? Hogy az már volt egyfajta lázadás abban. Érdekes módon a szociban, vagy hát én a Kádár rendszerben nőttem föl. Jó ebédhez szól a nóta, az ment, de valahogy ami később, ugye mi úgy tudtuk, hogy Erdélyből, de hát ez Magyarország, tehát ez amit később a Muzsikás, meg a Sebestyén Márték fölfedeztek, ez a fajta örökség, akkor nem volt annyira, ez a 70-es években jött össze az úgynevezett népzenének a felfutása, amikor fiatalok is elkezdték hallgatni, hogy a Beatles-en és a Charlie Parkeren kívül, akkor elkezdtünk Széki Lassúz, meg Isten bocsánat, mit jókat lehetett pálinkázni táncházakban, meg mit pörögtek a szoknyák. Na mindegy, de ez egy érdekes, hogy ez nekem később jött be kulturálisan. Aha. A 70-es években, amikor akkor ennek volt egyfajta ifjúsági forgalom, a Sebőkék, meg ez a világ.
És akkor ez egy hirtelen indítatás volt, amikor a Béres legény jól megragd a szekeredet, kezdted el énekelni a Szigeti Feriéknek a felvételét?
Az egy hirtelen indítatás volt, mert Béres legényel, ez ilyen híres, hogy tudnélik, én már olyan általános iskolás koromtól elkezdtem énekelni zenekarokban. Mindig dobos akartam lenni, szegény családban nőttem föl, egy dobfelszerelés marad drága, és így aztán minden zenekarban dobosként jelentkeztem, de előbb-utóbb énekes lettem, mert hogy ahhoz nem kell semmi, se gitárt nem kell venni, semmi, a legolcsóbb hangszer az ének. Van hátránya, hogy nem tudsz húrt cserélni például. Tehát, hogyha elmegy a hangod, akkor viszontlátás. És ebbe is futottam bele, hogy olyan 14 és 20 éves korom között én már játszottam zenekarokba, ilyen fél amatőr zenekarokba, és már pénzt is kerestem a 70-es évek közepén azzal, hogy maranagyszere egy jó generációban, én még az utolsó tagja vagyok, hogy akkor még nagyon rosszak voltak a diszkó cuccok, és nem is volt úgy divata, hogy a DJ ott
keveri a zenét,
hanem gimnáziumokban szalagavatón nem egy DJ-t hívtak, hanem egy zenekart, és akkor ott játszani kellett, mint Paul McCartney-tól kezdve a Black Sabbathon keresztül Bonnie M-et, tehát ott megtanulta az ember a szakmát, különben nem hívták legközelebb. Ozzy Osbourne mondta, hogy mindig úgy kell játszani, hogy az embert legközelebb is meghívják. Ez a legnagyobb iskola, ez a rock and roll-nak az alapvető iskolája. Én ezt az iskolát jártam ki, és a 77 körül egyszer csak egy Grand Funk Railroad, emlékszem, valahol vidéken voltunk egy bálon, ahol játszottunk, és egy Grand Funk Railroad nőttal közben elment a hangom viszontlátásra. És akkor egy barátom mondta, hogy Tomi, ne borulj ki, lehet, hogy el kéne menned énektanárhoz.
Na, hát igaz,
és akkor én elmentem énektanárhoz, ilyen 18
kikhez értem?
Évesen, és a jóisten dicsőség az úrnak elvezetett rögtön, én becsöngettem a 13. kerületbe egy iskolába, és ott mondták, hogy az éneket Szellemi néni tanítja, és beültem, és hát az egy csoda volt, egy idős hölgy volt operaének, és akkor operát tanultunk, meg népdalt, meg mindent. Nem ez a lényeg, hogy mit tanultunk, hanem az a volt a lényeg, hogy megtanított a technikára. Hasi légzés, orron keresztül levegő. Tehát ennek ugyanúgy van technikája, mint bármi másnak, az esztergályosnak, ha kapálni mész, akkor is, ha rosszul fogod a kapát, akkor föltöri a kezedet, és tönkre megy a könyököd, ha meg jól fogod, akkor meg sokáig lehet kapálni. Ez mindenhez kell, festőművészet is. Itt egy pálcát oda tesznek a felkét, későn láttam, hogy ne kapjon görcsöt a keze. Tehát vannak trükkjei a szakmának, és én ezt akartam megtanulni, és ez sikerült is. Na most így került a Béres legény, hogy az volt az egyik tananyag, hogy Béres legény, és abban sok év van, az nagyon jót tesz a lizé, most nem menjünk bele, és akkor ezzel fölvételiztem a Kártágóba, ahol végre egy lemezt készíthettem.
Hát igen, és a többieket nem lepte meg, hogy egy népdallal jelentkeztem?
De szerencsére a Szigeti Feri is, meg a Gidó Falvi Attil is, mert ők voltak voltak a alapítók, mind a kettő nyitott személyiség, mondták, hogy a kis csávó nem normális, ez jó lesz rock énekesnek. Ez látszik, hogy beteg az agya, már a szó jó értelmében.
Egy művészek nem szabad átlagosnak lenni, mert
igen,
akkor
már nem az én sztorim, de valamelyik most nem tudom kicsoda mesélte, hogy az anyjának mondta kiskorában, hogy ha megnövök, akkor rockzenész szeretnék lenni, és akkor az anyukája azt mondta, hogy a kettő egyszerre nem megy. Tehát, hogy a fölnőttség és szóval a felnőttség és a rock zenészség, vagy éneklés, az egy, vagy felnő az ember, vagy pedig rossz zenész lesz.
Hobó énekelte valahogy, de nőj fel, soha ne törődj a korral.
Hát lehet, ezt azt hiszem a Steve Perry mondta ezt egyébként.
Lehet, hogy ő is csak plagizálta valahogy.
Igen, az Aerosmithben. Te is tudományos munkatárs vagy. Van nekem erre tudományos magyarázatom egyébként, igen? Hogy ez honnan vagy. Máig is mit, a Mick Jagger kinőtt zakóba, mintha nem lenne pénze zakóra. Kinőtt zakókban rohangászik, igen? És megpróbál olyan testalkatot tartani, mint tinédzser korában, hogy ez kérlek szépen, ez szerintem onnan jött, ez egy ifjúsági forradalomnak tudnám nevezni. Ennek nagyon komoly pszichológiai alapja van szerintem. Ezt én fedeztem föl, tessék, vagy nem. Nem véletlen, hogy a 40-es években születtek a nagy generáció tagjai, akkor lett a háború után nőttek fel. A második világháború, már az elsővel is, de a második világháborúval szerintem a felnőtt társadalom megbukott. Megbukott a holokauszt, a 30 millió hulla, a semmiért, jó, mit, 50 kilométerrel odébb rakták a határt, vagy 500-al, de hogy a semmiért egymást legyilkolták, szétlőtték emberek, lebombázták, Londontól kezdve Berlin, minden, és megszületett egy nemzedék, és azok lettek tinédzserek, akik azt mondták, hogy én nem akarok felnőtt lenni. Én nem akarok, a felnőttek hülyék. Most nagyon hülyé hangzik ez, és akkor ez a generáció nem nőtt fel. Azért nem nőtt fel, mert nem akart fel. Mert a felnőttek háborúznak,
álszentek,
hülyeségeket beszélnek, hülyeségeket csinálnak, és én nem akarok olyan lenni. Tehát ez egyfajta, ez a lázadásnak megvolt a maga szociális háttere, és ez mindannyiunkat szerintem megfertőzött. Tehát itt ülök 68 évesen, ugyanabban a farmerben, amiben 20 évesen. Jó, már egy
nem
új,
nézek
de,
ki annyinak, más
de nem nézek tényleg. Ki annyinak, mert voltam egyszer pszichológusnál, és mondta, hogy neked Pán Péter komplexusod. Van, a pszichológia ismer egyet. Igen, Pán Péter. Hallottam. Pán Péter. Egy rockzenész megteheti, mert nekem ugyanazt kell hoznom, mint 20 évesen. Pedig akkor még föl tudtam ügrani a hangfalak tetejére, ma már fölállni nem tudok a fotelből rendesen, de hát ez most nézzünk át e fölött.
Műsor előtt azért beszélgettünk a Szovjetunióról, és az engem történészként kifejezetten érdekel, hogy élted meg, egészen pontosan melyik évben voltatok a szubban?
Én 81-ben emlékszem, még Misa Mackókkal tele volt
a Moszkvai olimpia,
az 80-ban volt az olimpia, és utána az egy éve a moszkvai olimpia után voltunk. Tulajdonképpen egy nagyon furcsa élmény volt. Egyrészt egy kín volt, hát hihetetlen szegénység volt. Tehát én azt nem is gondoltam volna. Ez később egyébként társadalomtudomány megint, hogy szerintem például, mikor ugye most visszagondolunk, hogy rendszerváltás volt, meg ilyesmi, hogy tulajdonképpen senki nem verte ki az oroszokat innen vagy Európából, azok hazamentek.
Önként is alul.
És azért mentek haza szerintem, ez megint csak az én kis a történelmem vanul nézetben, azért mentek haza, mert gazdaságilag nem jött be a dolog. Tehát, hogy én ezt most arról beszélek 81-ről, hogy ott voltam, ugye ezt tanultuk az iskolában, hogy a világ egyharmada, aztán sokat rögtünk, hogy nem mondta valami, Losonci mondta, hogy nem csak a világ egyharmada, hanem kétharmada, vagy kétharmada, háromharmada, vagy mit tudom, már nem tudom, de fordítva.
Az elnöki tanács
hogy egyharmada, nem, egy negyede, sőt, egy tizede is az lesz, egy volt, ez a fontos sztori, hogy végül is övék volt a világ egyharmada, és közben olyan szegénység, hát akkor azt hát gondolnám, hogyha világ ura vagyok, akkor hihetetlen. Róma az marha gazdag lett, meg az Egyesült Államok is gazdag lett, és az izék meg a utcán ott láttam az embereket, bementem a közértbe, és vagy üres polcok voltak, vagy konzervek, tehát iszonyatos nyomor, és szellemi nyomor is volt, mert ilyen rossz kedv volt az utcán, valaki neked ment, az egy érdekes érzés volt, hogy valaki neked ütközött, mert sietett, vagy te siettél, akkor nem mondta azt, hogy bocs, hanem akkor mentek tovább. Tehát minket úgy nem nyomtak el, meg nem volt ilyen, hogy terror, ebből én nem éreztem semmit, de volt egy ilyen rossz hangulat, És közben meg bementünk egy helyre, ahol mondjuk játszottunk, és a színpalat mögött, mit a helyi értelmiségi megjelent, azok meg úgy beszéltek angolul, mint a folyékonyan. Tehát volt egy ilyen szélsőséges... Tehát szélsőségek voltak, a szélsőségek. Volt, aki oroszul nem tudott már hogy beszélni nem tudott, olyan sötét volt. Bementél egy helyiségbe, ott pedig úgy beszéltek angolul, hogy te így csak néztél, hogy most ez amerikai csávú vagy orosz. És mondták, nem orosz, csak ő egy művelt orosz. Mara nagy területeket jártunk be, voltunk Rigába, a Kárpátalján kezdtük, és voltunk Moszkvába is, meg minden. És ez egyszerre volt jó és rossz. Tehát, hogy testileg nyomor, de közben, ha meg összehaverkodtál velük, akkor meg hihetetlen szeretet és jó érzés. Meg hát hoztuk a rock'n'roll, tehát azért a rock'n'roll az a szabadság szaga volt. És mi magyarok voltunk maga a nyugat, tehát ott nyilván...
És akkor ezt az ottani aparatcsikok nem nézték fel te szemben? Vagy hát nyilván tudták, hogy kiket hívnak
fel. Most anyámat fogom ítézni, és már megint politizálok, de hogy, ez hogy anyukám még ugye 2003-ban hunyt el, még megértem, még a szocializmusban voltunk, amikor azt mondta, hogy fiam, szeretnék sokáig élni, és akkor megkérdeztem, hogy ez most honnan jutott eszedbe. Hogy kíváncsi vagyok, hogy meddig működik egy olyan rendszer, ahol mindenki lop, és senki nem hisz benne. Nem a lopásra volt, hanem hogy senki. Tehát tulajdonképpen még a kis titkár is tudta, hogy ez egy hülyeség.
Persze.
Csak mit tudom én, több kolbászt kapott, hogyha ő volt a titkár.
Ez megint az álszentség.
Tehát ez az álszentség, igen. Tehát azért azt nagy rész mindenki tudta. Tehát ott is persze komolyan vették, de szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy aki hitt abban, hogy a szocializmus működő társadalmi rendszer, senki nem hitt benne, hanem arra gondoltak, hogy hát most ezt mondja a párt, akkor mondjuk azt, amit a párt mond. Hát mi ebben nőttünk föl, apukám is azt mondta, hogy mondd azt, hogy 56 ellenforradalom, de azért én elmesélem neked, hogy nem,
óriás.
Annyira szerette mindenki egymást, olyan szeretett feeling volt Pesten, mint az állat, hogy minden kiraktak kasszákat, és beledobták az embereket, és nem lopták. Tehát ez nem, de volt egy kettős izé, amit kell mondani, a párt mit elvár, akkor mondjuk azt, és utána vegyünk elő egy üveg vodkát, és mulassunk. Most nagyon hülyén hangzik, hogy próbálom ennek az emberi oldalát megfogni. Ez volt a aparátnyitkokkal is, vagy izé. Hogy volt koncert, szovjet koncert, a Karfagen, a kulturális delegáció, magyar testvéreink, barátaink, együnk, ígyunk, és akkor a Miki fölállt, és fölállt a helyi, mit tudom én, pártfő atya úristen, és mondott egy beszédet oroszul, és erre fordítottak ott valamit, és akkor fölállt a Kocsándi Miki, és elkezdett franciául beszélni. Kamu franciául, ja, nem tudunk franciául. Senki nem tud a zenekarba franciául, de elkezdte, hogy je prédonne, je sens, elevetetű. És erre fogta a pártitkár, és fölállt, je prédonne, je sens, és elevetetű. És elkezdtünk franciául semmit sem mondani, és a végén csapkodták az asztalt, és először összevesztek franciául, viccesen, majd kibékültek franciául. Szóval óriási feeling volt.
Ha már itt van a kezemben a legújabb CD-tek, ejtsünk erről is néhány szót, tényleg nem sok időnk van, egy perc. Takács Tamás Blues Band number 10, vagy hát ugye a tizedik, ha magyarul szeretnék mondani. Mit lehet erről tudni?
Egyrészt most három zenekarral dolgozom egyfolytában, a jó öreg Kártágó máig is megvan, dolgozunk, azt mindig várjuk a nyarat, hogy mert télen már kisebb helyeken, már ahhoz öregek vagyunk, hogy drága a zenekar, hagyd mondjam be, egy országvilág, drága a zenekar, és azért, hogy ne kelljen nagyon sokat játszani, de ha mikor játszunk, akkor meg az nagyszabású legyen, ez nyáron szokott általában lenni, ezen kívül pedig van a blues bandem, amivel kommandó zenekarnak hívom, tehát bármikor, bárhol bevethető, és van az Island, akik pedig egy régi, erről is tud, egy külön műsorban
egy külön
majd
műsorban
meghívsz,
erről beszélünk,
vagy arról beszél, hogy ismerkedtem meg a Pál Völgyi Jézussal, aki a zeneszerző zongorista, meg a Dorozsmai Petivel, akit mindenki ismer. Az a lényeg, hogy az Islanden lesz a legközelebbi koncertünk, március 8-án. Azért fontos, hogy ezt bemondjam, mert egy nagyon szép helyen leszünk, a Várkert Bazárban.
Történelmi hely.
Történelmi, ott volt a...
Duplán ugye a Ferenc Józsefi Várkert Bazár plusz a Ifjúsági Park
park, és gyönyörűen felújítva, tehát nagyon szépen megcsinálták, és nagyon kulturált, és jó a cucc, és ott lesz az Island-el fogunk játszani, és akkor amit kérdeztél, az, a blues bandem az pedig amióta 90-ben megalakultunk, azóta folyamatosan dolgozunk, mert ugye nem fog feloszlani, mert én vagyok a főnök, amíg élek, ameddig a föld alatt föl nem oszlik
a
testem, ez
lesz.
Igen, és ez most a 10. lemezünk. És azért hoztam ezt el, mert Island lemez is jelent meg tavaly, de azért hoztam ezt, mert ez még a megosztókon sincs fönn, mert annyira friss darab, decemberi. Van rajta blues, főleg a fölcsapás a blues, és innen üzenem nagyon drága, nagyra becsült, szeretett hobó kollégámnak, hogy mások is írnak magyar nyelvű blúzokat, például én, mert hogy valahol lenyilatkozta, hogy csak ő ír blúzokat.
Mi az elgítélek is, hogy sziszi-fuszi blúz.
Jó, igen, szóval mi is író, jó. Mindegy, de ezt nem szeretettel igen. üzenem.
Tehát, idős hölgy blúz.
Idős hölgy blúz, van rajta ilyen szám. Például az idős hölgy blúz az úgy íródott, hogy találkoztam egy nénivel a Lehel piacon, és mondta, hogy írja már meg, hogy mit tudom, én hogy élek, és mondom, jó. És akkor jövő héten hazamentem, és megírtam, hogy találkoztam egy nénivel a Lehel piacon, benne van a dalban, hogy a Lehel piacon, és hogy él ő. Aki erre kíváncsi, hallgassa meg a Blues Band 10. lemezét.
Hölgyeim és uraim, a mai vendégem Takács Tamás, Emerton Díjas és Máté Péter Díjas énekes volt, akivel hát a zenepolitikáról, illetve a politika zenei vetületéről.
Inkább filozófiának.
És filozófiáról és szociológiájáról beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok önöknek, és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban. Valamennyiüknek további jó szórakozást kívánok, viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Az Atlanti-óceán második szóló átkenuzása után 2025 márciusában zárta le extrém sportos pályafutását, mert ahogy ő fogalmazott, ott lett nagykorú a projekt. Azaz mindent megvalósított, amiről még kisgyermekkorában álmodozott. Többször önerőből átjutott az Atlanti-óceánon, és elérte a déli sarkpontot is. Persze a hosszú futások folytatódnak. Köszöntöm Önöket, Cseszregi Balázs vagyok. Vendégem az Atlanti-óceánon kenuval a világon egyedül áttevező, a déli sarkvidéket is meghódító extrém sportoló, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Rakoncai Gábor, akivel a beszélgetés során a sportban megszokott módon tegeződtünk.
19 évet zártál le tavaly. Mondhatjuk, hogy az extrém sportolói pályafutásodból, bár ugye azért még futásban még mindig extrém távokat futsz. Miért pont ezzel, és miért pont most?
Mondjuk így nagykorú lett az egész sztori, meg hogyha én most lehetne ilyet, hogy az ember találkozik a gyerekkori önmagával, tehát amikor azzal a 10 éves kisráccal, akinek ezek voltak a fejében, hogy na majd, ha megnövök, felnőtt leszek, akkor megyek áthajózom az óceánt, meg elmegyek a déli sarkra, tehát ezek a projektek ki lettek pipálva. Az biztos, hogy tehát a sport az abszolút marad az életem része, én most is készülök egy 1200 kilométeres futóversenyre.
Tulajdonképpen azért izárod le, mert most már találkoztam akkor a 10 éves kori önmagaddal, akivel még álmodoztál. Valahol olvastam a felkészülés során, hogy amikor a mamádnál tologattad a kis autókat, akkor jutott eszedbe, hogy miért tologatom én itt, amikor el lehetne menni a déli sarkra, ez így volt?
Több ilyen emlékem van, hogy abszolút teljesen normális, klasszikusan ideális családi háttérből jövök, és többször így beugrott, hogy te jó ég, meddig kell még gyereknek lenni. Tehát, hogy így én úgy éltem meg ezt a gyerekkort, ha bár tényleg nagyon kivételesen szuper helyzetből jöttem, de hogy mikor leszek, én már felnőtt, mert akkor irány a horizont.
Mert bezárva érezted magad a féltéstől?
Nem, mert nekem van 6 tesóm, tehát igen, mi 7-en vagyunk tesók, igen. Tehát ott azért relatíve...
És te vagy a legidősebb, ugye?
Én kezdtem a sort.